Robert Louis Stevenson, A Kincses sziget. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2024. júniusában készült.
Első rész, A vén kalóz. Első fejezet. A vén tengeri medve a Bainbow admirálisban. Trelawney lovag, Livesey doktor és a többi urak gyakran kértek, hogy írjam le részletesen a Kincses sziget történetét, elejétől végéig, semmit el nem hallgatva, csupán a sziget fekvését. Ezt is csak azért, mert maradt még ott utánunk egy kevés a kincsből. Ezért hát tollat ragadok az úrnak, 1701-nehányadik esztendejében, s visszamegyek arra az időre, amikor még édesapám a Bainbow admirálishoz címzett korcsma tulajdonosa volt, és a barna képű öreg tengerész a kardvágással az arcán először ütötte föl szállását a mi födelünk alatt. Úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna, amikor fáradtam betért a kocsma ajtaján, és a matróz ládáját egy talicskán tolták utána. Magas, erős, nehézkes, barna képű ember volt, kátrányos varkocsa ott táncolt a vállai körül, piszkos kék kabátja fölött, sebhelyes, durva kezein, csorba fekete körmök voltak. A kardvágás az egyik orcáján, szennyes, fakó, fehér színben futott végig. Emlékszem, amint körülnézett az öböl partján, és közben magában fütyörészett, majd rágyújtott a régi matróz nótára, amelyet azóta annyiszor hallottam tőle. Tízen a halott ládáján! Jó-ho-ho! Meg egy üveg rum! Magas öreg, reszkető hangon, amelyet, mintha a horgony cölöp nyikorgásához hangoltak volna. Aztán megzörgette az ajtót egy kis bunkóval, amelyet magával hordott, és amikor az édesapám eléje ment, nyers hangon egy pohár rumot rendelt. Oda tették eléje az italt, amelyet lassan iszogatni kezdett, ínyenc módra kóstolgatva az ízét, és egyre maga körül tekintgetve, hol ki a szirtekre, hol föl a kocsma cégére.
Tetszik nekem ez az öböl, mondotta végül. És jó helyen fekszik ez a pálinkásbolt. Sok a vendége, gazda?
Az édesapám azt felelte, hogy sajnos nagyon kevesen szoktak hozzá betérni.
Akkor hát, jelentette ki az öreg, ez a nekem való kuckó. Hey, de pajtás, kiáltott rá a talicskás emberre, hozza be is, vigye fel a ládámat. Megszállok itt egy kis időre,
tette hozzá.
Én bizony egyszerű ember vagyok, egy kis rum, szalonna, tojás, ennyi az egész, amire szükségem van, meg az a szírt fok ottan, ahonnan a hajók járását figyelhetem. Hogy minek szólítsanak engem? Mert nem bánom. Szólítsanak kapitánynak. Ó, már látom, mi a baj. Éholni!
És azzal odahajított elénk egy pár darab aranyat.
Ha a végére jár majd a pénz, akkor szóljanak,
mondotta, és olyan büszkén nézett ránk, akár egy kommandáns. És valóban, bármi kopottas volt a ruhája, és bármilyen faragatlanul beszélt, nem látszott közönséges matróznak. Inkább valami kormányosnak vagy hajó tulajdonosnak, aki megszokta, hogy odavágjon, és hogy megfogadják a szavát. A talicskás ember azt mesélte, hogy aznap reggel érkezett meg a Delizsáncon, a György király előtt. Ott azután érdeklődött, hogy milyenek a kocsmák a part mentén, és amikor a milyenket, amint remélem, dícsérték neki, és elmondták, hogy elhagyatott helyen áll, ezt választotta ki magának szállásul. Ennyi az egész, amit vendégünk felől megtudhattunk. Rendesen, nagyon hallgatag embernek mutatkozott, naphosszat az öböl partján ődöngött, vagy a szírtek között egy sárga réz messze látóval a kezében, esténként megtelepedett a vendégszoba sarkában, közel a tűzhöz, és itta az erős grogot. Legtöbbször még akkor sem eredt szóba senkivel, ha megszólították. Csupán hirtelenül, büszkén fölnézett néha, és akkorát prüszkölt az órán keresztül, mint egy kötkürt. Mi, meg a kevés vendég, aki házunknál megfordult, hamar megtanultuk, hogy jó az öreget nyugton hagyni. Minden este, mikor hazatért, a kóborlásai után megkérdezte, vajon nem haladt-e erre valami tengerjáró ember? Először azt hittük, hogy azért kérdezősködik, mert egy maga fajtájú embernek a társaságára vágyik, de végül beláttuk, hogy inkább el akarja kerülni az ilyesmit. Valahányszor egy tengerész benézett a Bembo admirálisba, ami hébe-hóba megtörtént, ha az illető éppen a tengerpart mentén igyekezett Bristol felé. Az öreg előbb bekukkantott az ajtó függönye mögül, csak aztán lépett be a szobába. Ilyenkor biztosak lehetünk, hogy csöndes lesz, mint az egér. Én előttem legalább nem volt titok a dolog, sőt, némiképpen osztályosa voltam aggodalmainak. Egy napon félrevont és ígért nekem minden hónap elsején egy ezüst hatost, ha jól kimereztem a szememet, és mihelyt észrevennék egy féllábú tengerjáró embert, abban a pillanatban értesítem őt róla. Gyakran, amikor elérkezett a hónap elsője, és én követeltem tőle a béremet, csupán nagyot prüszkölt rám az órán keresztül, és majd lesújtott a tekintetével, de nem telt belé egy hét, és meggondolta a dolgot. Kezembe nyomta az ezüst hatost, és ismét a lelkemre kötötte, hogy jól kimeresszem a szememet a fél lábú tengerjáró ember után. Talán el sem kell mondanom, hogy ez a fél lábú még az álmaimban sem hagyott békét. Viharos éjszakákon, ha a szél mind a négy sarkában megrázta a házat, és a hullám torlás hangosan üvöltött a part mentén meg a szirtek körül, ezer formában, ezer ördögi ábrázattal táncolt előttem. Hol térdben volt elvágva a lába, hol csípőben. Majd valami szörnyszülöttnek látszott, aki csupán egy lábbal jött a világra, és az is a teste közepéből nőtt ki. Valóságos lidérc nyomást éreztem, ha ugrálni láttam, és futni utánam, és hajszolni árkon bokron keresztül. Alapjában véve drágán fizettem meg a havi ezüst hatosomat ezekért a szörnyű látomásokért. Bár a féllábú tengerjáró ember ennyire megrémített, sokkal kevésbé féltem magától a kapitánytól, mint akárki más, aki elébe került. Voltak esték, hogy sokkal több grogot hajtott föl, mint amennyit a feje megbírt. Ilyenkor ott üldögélt és énekelte azokat az istentelen, régi vad matróz nótákat, ügyet sem vetve senkire. Néha azonban grogot hozatott az egész társaságnak, és arra kényszerítette a remegő embereket, hogy meghallgassák a történeteit, vagy kórusban kövessék az énekét. Néha szinte megrendült a házasok johoho, meg egy üvegrumtól. Az összes jelenlévők az életükért reszkedtek, és versenyt üvöltöttek egymással. Ha ilyenkor rájött a bolondóra, nem lehetett elviselni a társaságát. Majd az asztalra csapott a tenyerével, és csöndet parancsolt, majd szenvedélyes haragra lobbant, ha valaki kérdést intézett hozzá, máskor meg azért volt dühös, ha nem kérdeztek tőle semmit, és azt hitte, hogy az emberek nem hallgatják figyelemmel az elbeszéléseit. A világért sem engedte volna meg, hogy valaki elhagyja a kocsmát addig, amíg a sok italtól el nem nyomta őt az álom, s föl nem botorkált a szobájába. De legjobban a történeteivel rémítette meg az embereket. Borzalmas történeteket tudott, akasztásokról és vesszőfutásokról, s tengeri viharokról, és a Tortuga szigetről, s mindenféle gaztettekről és elátkozott helyekről a spanyol tengeren. Saját szavai után ítélve az életét a leghitványabb emberek között tölthette, akiket az Úristen valaha megtűrt a tengeren, s az a mód, ahogyan el tudta mondani ezeket a történeteket, ami együgyű népségünket még jobban megijesztette, mint azok a gaztettek, amelyeket elmesélt. Édesapám folyton sopánkodott, hogy tönkre fogja tenni az ő kocsmáját, mert az embereknek nem lesz többé kedvük betérni olyan helyre, ahol egy ilyen zsarnok erőszakoskodásának vannak állandóan kitéve, utána meg fogvacogva térnek haza az ágyukba. A valóságban azonban az öreg tengerész jelenléte csak hasznot hozott a konyhánkra. Az emberek szepegtek ugyan tőle, de később megszokták a mulatságot. Az egyhangú vidéki életben jól esett nekik ez a kis izgalom. Sőt, egy pár fiatal ember határozottan a bámulói közé tartozott. Úgy beszéltek róla, mint egy igazi vén tengeri medvéről, és hamisítatlan sós heringről, ehhez hasonló neveket adtak neki, és azt mondták, hogy az ilyen emberek teszik félelmetessé a tengeren az angol nevet. Valahogyan azonban mégis ő volt az oka, hogy tönkre jutottunk. Mert eltellett 7 hét után, majd hónap után, és még mindig a nyakunkon ült, úgyhogy a pénz már régen a végére járt, apámnak meg alig volt mersze, hogy többet követeljen tőle. A szoba hozta előtte a dolgot, az öreg olyan hangosan kezdett prüszkölni az órán keresztül, hogy üvöltésnek is beillett volna, és az apám sietve kotorodott ki elől a szobából. Láttam, mint tördelte a kezét egy ilyen letorkolás után, és meg vagyok győződve róla, hogy az állandó gond, a rettegés, amelyben élt, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy korai és szerencsétlen halálát siettesse. Az egész idő alatt, amíg a kapitány nálunk lakott, semmiféle változás nem történt a ruházatán, kivéve, hogy egyszer néhány pár harisnyát vásárolt egy házalótól. Mikor egyhelyütt leesett a kalapján a karima, úgy hagyta lógni azon túl, bár szeles időben igen kényelmetlen lehetett. Emlékszem a kabátjának külsejére, amelyet maga foltozott meg fönn a szobájában, s végül nem volt rajta más, mint folt hátán folt. Levelet sohasem írt, nem is kapott, és más emberrel, mint a szomszédokkal szóba sem állt, ezekkel is legtöbbször csak akkor, ha berúgott a rumtól. A nagy matrózládát senki sem látta közülünk soha nyitva. Csak egyszer támadt valami kellemetlensége, és ez a vége felé történt, amikor szegény apámon már annyira erőt vett a betegség, hogy közeledett a halálához. Livesey doktor késő délután érkezett, hogy megnézze a betegét, aztán egy kis vacsorát rendelt az édesanyámnál, majd belépett a vendégszobába, hogy elszívja a pipáját, még a lovát lehozzák a tanyáról, mert nekünk nem volt istállónk a Benbó admirálisban. Ott voltam a sarkában, és emlékszem, megfigyeltem az ellentétet. Egyfelől a tiszta, mosolygó arcú orvos hófehér, hajporos parókájával, ragyogó fekete szemével és kellemes modorával, másfelől a bárdolatlan környékbeli népség, s főként az, ami maszatos, nehézkes, részeg, madárijesztő kalózunk, aki már akkor mélyen nézett a rumos üveg fenekére, és karjával neki tehénkedett az asztalnak. Egyszerre csak rágyújtott, már tudni illik a kapitány, már az örökös nótájára.
Tízen a halott ládáján! Jó-ho-ho! Meg egy üveg rum! A többit meg elvitte a sátán! Jó-ho-ho! Meg egy üveg rum!
Először azt hittem, hogy a halott ládája ugyanaz a hatalmas úti láda, amely odafönt volt elhelyezve az előső szobában, és rossz álmaimban gyakran összekeveredett azzal a féllábú tengerjáró emberrel. De azóta rég abba hagytuk, hogy valami különös jelentőséget tulajdonítsunk ennek a nótának. Ma este sem vetett rá ügyet senki, csak Livesey doktor, és amint észrevettem, nem valami kellemes benyomást tett rá, mert egy pillanatra haragosan fölpillantott, mielőtt beszédbe ereszkedett Taylorral, az öreg kertésszel, akinek egy új orvosságot ajánlott csúzos tagjaira. Közben a kapitány egyre jobban belemelegedett a saját muzsikájába, végre maga elé csapott a tenyerével az asztalra, ami annyit jelentett, hogy csönd! A hangok egyszerre elnémultak, csak Livesey doktor beszélt tovább, tisztán és nyájasan, mint azelőtt, minden második szónál nagyot szippantva a pipájából. A kapitány egy ideig rámeresztette a szemét, aztán megint lecsapott a tenyerével, és még keményebben nézett az orvosra, majd kitört egy csúnya, aljas káromkodással.
Csöndet ottan a födézet közön!
Hozzám szólott az úr, kérdezte a doktor. És amikor a gazfickó egy újabb káromkodás kíséretében azt mondta, hogy igen, akkor csak annyit mondok magának, hallja az úr, folytatta a doktor, hogyha így isza tovább a rumot, akkor a világ hamar meg fog szabadulni egy ilyen hitvány frátertől, mint maga. Az öreg irtózatos haragra lobbant, fölpattant, előrántotta, és kinyitotta a matróz bicskáját, és hadonászni kezdett vele, azzal fenyegette a doktort, hogy odaszögezi a falhoz. De a doktornak meg sem rezdült a szempillája, csak úgy a vállán keresztül beszélt vele, mint az előbb, ugyanazon a határozott hangon, kisé hangosabban ugyan, hogy az egész szoba meghallhassa, de azért tökéletes nyugalommal és komolysággal. Ha rögtön zsebre nem vágja azt a bicskát, akkor ígérem a becsület szavamra, hogy a legközelebbi eskütszéki tárgyalás után lógni fog. Egy ideig szemmel méregették egymást, de a kapitány hamar beadta a derekát, eltette a fegyverét és visszatelepedett a helyére morogva, mint egy megvert kutya.
És most hallja az úr, folytatta a doktor, amióta tudom, hogy egy ilyen fickó tartózkodik a járásomban, vegye tudomásul, hogy szemmel fogom tartani éjjel-nappal. Én nem csak orvos vagyok, hanem tisztviselő is, és ha megtalálnám hallani a legkisebb panasz maga ellen, ha csak olyas gorombaságért, mint a ma esti, akkor gondom lesz rá, hogy lefüleljem és kitegyem innen a szűrét. Megértette?
Nem sokára rá elővezették a doktor lovát, az fölült és elnyargalt. De a kapitány békében maradt aznap este, és még sok napig azután.